Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban.
Mi lehet annak az oka, ha egyáltalán így van a meglátásod szerint, hogy ez a régió, ez a klasszikus Arábia egy nyugodt régió a Közel-Keleten? Innen nem igazán hallunk, hát rossz híreket.
Hát ennek nagyon profán oka van, egyszerűen kell az autókat tankolni. Én szeretem a datóját, de abból nem lehet akkora bizniszt csinálni, mint az olajból.
Nem lesz belőle Burj Khalifa, meg...
Hát abból nem lesz. Szeretik az omániak úgy reklámozni magukat, hogy minden, ami nem Dubaj.
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.
Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Wanderwel túravezetőivel beszélgetünk, nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben a második évadban többek között megjárjuk Szibéria zord és ismeretlen részeit, a Kaukázus lenyűgöző grúz oldalát, exkluzív betekintést nyerünk a kalandtúravezetők éles stílusába, és mire itt a tavasz, mi már Kubában szürcsöljük majd jól megérdemelt mojitónkat. Tartsatok velünk! Epizódjaink két hetente szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok.
Ez a Wanderers Podcast!
Na, sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk egy érdekes témával, pontosabban két érdekes témával, amiből próbálunk majd egy-egy gyúrni Cseh Zsombor kollégával. Szia, Zsombor!
Szia, Marci!
És hát Zsombor személyéből akár meg is tippelhetjük, hogy bizony iszlám régióba látogatunk a mai epizódban. Két olyan országról lesz szó, amelyek szomszédosak. Mind a kettő az arab félszigeten, hát mondhatni annak a szerencsésebb felén helyezkednek el, és az elmúlt 50 évben, hát merőben más utat választottak, más irányba fejlődtek, de Zsombor erről mindjárt majd részletesebben is beszél. Az Egyesült Arab Emirátusokról és az ománi szultanátusról lesz szó, és arról, hogy miért is érdemes egy utazás alkalmával a két országot kombinálni. Zsombor, hogyha Közel-Keletről beszélünk, szerintem érdemes mindig egy kicsit ilyen földrajzi lehatárolással indítani, mert ez nem a legismertebb régió, így mikor az emberek a földgolyót megnézik. Merre található pontosan ez a két ország azon belül, hogy Arab-félszigeten fekszik, és hát kőolaj milliárdos országok?
Az Arab-félsziget keleti csücskében foglal helyet ez a két ország, de talán ennél is fontosabb, hogy a Perzsa-öböl bejáratánál vannak mindketten, így azért stratégiailag nem csak most, hanem már évezredekkel ezelőtt is kereskedelmi szempontból egy nagyon fontos helyen éltek az ottani törzsek, és most ez a két ország egyértelműen a Perzsa-öböl őre címre nyugodtan pályázhatna.
Mikor ilyen arab-félszigetes országokról beszélünk, ugye itt viszonylag fiatal országokra kell gondolni, mert hogy itt törzsek, ott a arabok lovakkal mentek körbe, sátrakkal, stb., majd mindjárt pontosítasz, de hogy mi lehet az oka annak, hogy, mint mondat, 2000 éve itt már voltak emberek. Gondolom hallgatóink közül is sokan jártak Dubajba, és tudják, hogyha kimennek a városból, akkor ott igazából a vörös vagy sárga homokon kívül esetleg szikla van, más nem igen. Mi volt az oka annak, hogy az emberek itt nem csak hogy jártak, hanem le is telepedtek?
Hát önmagában az Egyesült Arab Emírségek területén nem volt sok természeti erőforrás. Az ottaniak alapvetően gyöngyhalászatból igyekeztek kisebb-nagyobb vagyonokra szert tenni. Omán azonban már kicsit más, nekik a természeti adottságai jóval kedvezőbbek. Ha azt mondjuk, hogy a tömjén földje, a tömjén fák birodalma, ez nem csak Ománra érvényes, hanem Jemenre is, akkor már gondolhatjuk, hogy a ókorban ez mennyire fontos luxuscikk volt, tehát hogy ez milyen meggazdagodás jelenthetett az egykori omániaknak. És hát a jól bevált sztori az itt is elsüthető, hogy bizony a kereskedelmi utak, ez a bizonyos tömjén út, ez nem csak az Arab-félsziget nyugati oldalán futott végig Jordánia irányába, hanem a keleti oldalon is, Ománon és az Egyesült Arab Emírségeken keresztül is vezetett egy út, ami kivezetett a Perzsa-öbölhöz. És miért fontos ez? A túloldalon ott volt Perzsia.
És bizony mai Irán.
A mai Irán területe pontosan, és vannak arra régészeti bizonyítékok, hogy már az Óperzsa birodalom idején, az óperzsák már próbálkoztak valamiféle hajózással, de akkor még ez nem volt fejlett, később ezt már felfejlesztették, de a kereskedelmi kapcsolat az létezett több ezer évvel ezelőtt, és erre vannak különböző régészeti emlékek, miszerint különböző ma belső iráni területek fizikai kapcsolatban álltak évezredekkel ezt megelőzően, ománi emírségek beli törzsekkel, na most értelemszerűen akkoriban máshogy hívták őket, más népek voltak, de hogy megvolt a fizikai kereskedelmi kapcsolat. És ezért fontos az ő helyzetük, hogy egy kiváló kereskedelmi központban voltak, és egyébként ezt a mai világban is abszolút ki tudják használni, tehát Dubaj népszerűsége természetesen most már luxussal, a pompával kötjük össze, de alapvetően a gazdagodásuknak ez volt az alapja, a kiváló stratégiai fekvés.
Ugye most így 20.-21. században ezek között az arab félszigeten elhelyezkedő országok között határok vannak. Ha esetleg a kedves hallgatók megnézik a Google Maps-en, akkor sok határon látszik, hogy vonalzóval húzták őket, tehát hogy most az, hogy néhány hektár sivatag éppen ide vagy oda kerül, az nem tűnik olyan nagy vita témának. Menjünk is gyorsan végig, milyen országok vannak itt. Szaúd-Arábia ugye a legnagyobb, Mekka Medinával.
Igen, Kuvait. Katar,
Bahrein, kis ország.
Az Egyesült Arab Emírségek, Omán is, hát ugye ezekt az országoktól jelentősen eltérő utat bejáró Jemen.
Ahol most ugye polgárháború van.
Igen, sajnos. És alapvetően ezt a 6 országot, Jemen-t leszámítva hívják ezeket az országokat az öbölmenti együttműködés tanácsának, a GCC országoknak, tehát közöttük van egy nagyon komoly kooperáció, elsősorban gazdasági, és azon belül is az olaj szénhidrogének terén, de azért ez csak a látszat, a mélyben azért sokszor komoly nézeteltérések, konfliktusok vannak, és erre rámutatott évekkel ezelőtt például a katari konfliktus arról. Szerintem jó sok hallgatónk hallott, olvasott, hiszen amikor a szaudik blokád alá vonják Katart, és emiatt mi a Katar Airways gépeivel nem tudtuk rendesen megközelíteni Dohát, ez volt egy gyakorlati jelentőség annak, hogy azért ott nem harmonikusak a viszonyok az öbölben sem.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy azon kívül, hogy most felsoroltuk az országokat, és azt gondolom, hogy mindenkinek a fejébe az olaj vagyon az első, ami ezekről Kuvait, Bahrein, kicsi és nagyon gazdag országokról eszébe jut. Van-e más olyan közös hagyaték, közös kultúra az iszlámon kívül, ami összeköti ezeket a népeket? Ez a klasszikus Arábia, ugye lehet így fogalmazni?
Nyugodtan hívhatjuk így, alapvetően szerintem nincsen. Tehát úgy kell elképzelni, és elég csak a 19. századig visszamenni. A 19. században ezt a vidéket az oszmán törökök próbálták uralni, de már nem tudták igazán a fennhatóságuk alatt
tudni. Túl messze volt.
Messze volt a sivatagon át, és addigra már az oszmán török birodalom hanyatlásnak indult. Ez egyszerűen fizikai képtelenség volt az akkori birodalmi szerkezetük alapján. Viszont a britek rájöttek, hogy India felé, ugye ami a brit koronának az égköve volt, ez egy stratégiai kiemelt helyszín. Nem csak a mai Suezi csatorna, hanem a Perzsőbölnek ez a vidéke is. És ezt a britek nagyon hamar a fennhatóságuk alá gyűlték, és itt különböző arab törzsek voltak. Ugye, amikor az vagy a Kuvait állam, Katari Emírség, Bahreini Királyság, Egyesült Arab Emírségek, ez is utal arra, hogy itt igazából sok mini állam volt, és mindegyik mini államnak volt egy egyedi múltja, ami a legtöbbször egy törzshöz, egy nagyobb családhoz kapcsolódott. És akkor itt van például az Egyesült Arab Emírségeknek a példája, ők 1971-ben léptek szövetségre, miután a britek azt mondták, hogy köszönjük szépen, ők kivonulnak a régióból. És akkor voltak különböző kombinációk, hogy hogyan legyenek együtt, például a legelső összeállásban még ott volt Katar is, meg Bahrein is, ők aztán később kiszálltak, ott maradt ez a 7 emirátus, 7 emírség, kezdetben 6, utána a 7-nek csatlakozott, és így jött létre 1972-ben, tehát
nagyon fiatal
országokról beszélünk, viszont a történelmi múltjuk azért ennél jóval régebbre vezet vissza. De visszakanyarodva a kérdésedre, hogy van-e valami közös, az arab tudat, vagy arabság
ez tudat, egy etnikai értelembe vett.
Igen, tehát az etnikai értelembe vett arab tudat, az iszlám, a kereskedelmi, gazdasági szokások, és talán sok esetben az angol ellenesség, ami ugye megnyilvánult.
Ez a brit ellenességről beszélünk.
Ez a brit ellenesség, na most arra tudni kell, hogy a britek nagyon ügyesen játszották ki a kártyáikat, tehát nem véletlenül hírták ezt úgy, hogy szerződéses part. Ez volt a neve. Tehát itt ilyen szerződéseket kötöttek a különböző emírségekkel, ezek korábban, amikor a gyöngyhalászat nem ment, akkor bizony kalózkodásból tartották fönn magukat.
Aha.
És ez viszont a briteknek az érdekeit sértett, hogy India felé ott állandóan lecsapnak.
Nem biztonságos.
Igen, és kijátszották ez az oszd meg is uralkodj elve alapján, először kijátszották egymás ellen ezeket az emírségeket, aztán az emírségek is rájöttek, hogy azért nem jó, hogyha egymás ellen harcolnak, és végül így szövetségre léptek.
Ritka jó példa egyébként a történelemben egy ilyen Igen. helyzetben, nem? Tehát ez egy főleg itt az arab törzsek között nem olyan jellemző ez a típusú
együttműködés. Tehát az, hogy 7 emírségből összejött Igen. egy ország, és akkor ugye eddig mindig csak a Perzsőből belső részéről beszéltünk, de ott van Omán. És Omán, és pontosan erről szeretnénk most majd beszélni, Omán egy kicsit más utat járt be. Volt is köze ezekhez a nagyhatalmi politikai eseményekhez, meg nem is. De alapvetően hiába határos az emírségek meg az Omán, az a határ azért történelmileg is jelent egy határ. Tehát ott a határ egyik oldalán és másik oldalán más-más történelmi folyamatok zajlottak, és ez nagyon fontos így a két ország fejlődése kapcsán is.
Na, akkor mindjárt el is indulunk majd Ománba, de talán azért beszéljünk előbb az emirátusokról, mert az szerintem a hallgatóknak alapvetően egy ismerősebb terület. Ugye itt most elhangzott Dubaj és emirátusok, megnézzük majd, hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással. Még engedj meg egy kérdést általánosságban. Mi lehet annak az oka, ha egyáltalán így van a meglátásod szerint, hogy ez a régió, ez a klasszikus Arábia egy nyugodt régió a Közel-Keleten? Tehát ellentétben a északi szomszéd országokkal, gondolok itt akár Irakra, akár Sinai-félsziget, Izraelnek bizonyos részei, innen nem igazán hallunk hát rossz híreket. Jement leszámítva természetesen.
Hát ennek nagyon profán oka van, egyszerűen kell az autókat tankolni.
Aha.
És a világ kőolajkészletének jelentős része itt van, és azért azt is tegyük tisztába, hogy Irakban is komoly kőolajkészletek vannak, de itt a Perzsa-öbölben olyan gigantikus készletek vannak, onnan az egész világot ki kell elégíteni. Ha a Perzsa-öbölben történne bármiféle konfliktus, és azért láttunk párat már a kuvaiti-iraki háború, akkor bizony a kőolajárak felmennek, és mi drágában tankolunk. Tehát valahol ez így a világpolitikának érdeke? Na de ezzel azt a kérdést is kvázi megválaszoltuk, hogy na és mi van, hogyha elfogy az olaj? Hát erről vannak azért már elképzelések is már nem csak nálunk, így nyugati országoknál, mint felhasználóknál, hanem a helyek is már elkezdtek már gondolkodni, hogy nagyon szép ez az olaj, tehát ebből felépítünk palotánkat, de mi lesz, hogyha nem lesz. És akkor vannak olyan pejoratív vélemények, miszerint hát akkor visszatérnek a datója kereskedelemre, meg az, hogy tevéken kergetik egymást. És ez lehet, hogy egy nagyon leegyszerűsített formája, de a valóságban ez a irgalmatlan nagy gazdagság, ez kizárólag a szénhidrogéneknek köszönhető. Tehát én szeretem a datóját, de abból nem lehet akkor a bizniszt csinálni, mint az olaj.
Nem lesz belőle Burj Khalifa, meg
hát abból nem lesz,
Csili-Vili metró.
Igen, igen.
Egyébként érdekes, amit mondasz tényleg, hogy ennyi kell ahhoz, hogy egy régió stabil legyen, úgymond mesterségesen stabilan legyen tartva, és ne legyen háború, hogy a világpolitikának ez az érdeke, akkor ez így is lesz. Tehát szó nincs itt ilyen háttérben vallási, ilyen-olyan megalkulások, tolerancia, stb., hanem egyszerűen ez a közös érdek. Most, hogy kőolaj jöjjön, és legyen nyitva a csap. Na jó, hát figyelj, akkor Zsombor, szerintem induljunk el. Szerintem Dubaj az a desztináció ebben a két országban, Omán emirátusok közül, amit úgy mindenki ismer, biztosan hallott róla, ha nem is járt ott. Dubaj az ország, vagy ország az országon belül, vagy csak egy nagyon más város, mint az emirátus többi városa, hogy kell ezt elképzelni?
Tehát van ez a hét emírség, ami alkotja az Egyesült Arab Emírségeket, ebből egy emírség Dubaj, aminek a fővárosa Dubaj, és igazából a főváros az ugye Abu Dhabi, meg az azt körül ölelő Abu Dhabi emírség, de lényegében az Abu Dhabi meg a Dubai emirátus az a legfontosabb. Leggazdagabbak, legnagyobb politikai hatalommal bírók.
Legismertebbek.
És legismertebbek, igen, tehát
nem is tudnék Saljáról,
Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, valamint Fujairah, hát ezekről nem nagyon sokat hallani. És ami az egészben megdöbbentő, hogyha átmegyünk ezekbe az emírségekbe, ott véget ér ez a pompa. Csordogál természetesen a közös kasszából nekik is, de itt azért sok szempontból hét különálló emírségről beszélünk, tehát annak ellenére, hogy van némi együttműködés a hét család között, mert ezt még mindig családok irányítják, alapvetően nagyon jelentős. A városkép, a vallási berendezkedés, tehát a Dubajról mindenki tudja, hogy egy liberálisabb szemléletet van. Abu Dhabi már konzervatívabb, de átmegyünk Saljába, ott megdöbbenünk azon, mint egy másik országba.
Pedig az pont Dubaj szomszédja, nem?
Dubaj szomszédja, és egyszer csak azt látjuk, hogy ott a kétszer ötsávos autópályákon megyünk, hogy most már nem Dubaj, hanem saljai helyszínek vannak írva. Tehát innentől kezdve nem beszéltünk éles határokról, mégis az utcakép megváltozik.
De azért gondolom, hogy mint általában az öböl államokban, talán Szaúdit leszámítva, alapvetően jól élnek a helyiek, tehát hogy ez az olajvagyon csak eljut így a kisemberhez, és nem csak Dubajban, meg Abu Dhabiban.
Igen, tehát akik tényleg őslakosok, az emirátusiak.
Tehát állampolgárok.
Állampolgárok, nem kell félni, hogy miből lesz nyugdíjuk. Finoman szólva, viszont ugye ezek az országok úgy épülnek föl társadalmiak, hogy így a lakosság, és itt nem csak az emírségekről beszélek, hanem a környező országokról, 20-30-40% közötti az őslakos arány. Az összes többi bevándorlók, expatok, akik kvázi felépítették ezt a csodát, amiért a milliárdosok meg az utazók ellátogatnak oda. De a valóságban pont akik felépítették ezt a csodát, hát azok nem feltétlenül részesülnek ezekből a csili-vili dolgokból.
Másik tehát kaszt.
Teljesen a... más kaszt. Tehát azért azt is hozzá kell tenni, hogy a nagy pompa mögött azért ott van egy nagyon durva rabszolgatartás is. Tehát azok a pakisztáni, bangladesi, indiai vendégmunkások, akiknek köszönhetjük a Burj Khalifát, az összes palotát, akik nélkül nem lenne semmi Dubajból, amivel el lehetne adni Dubajt, csak homok lenne ott, ők igazából egyszerű táborokban, tömegtáborokban laknak, és napi pár dollárt keresnek, miközben ők azok, akik mondjuk a Burj Khalifán 700 méter magasan mossák az ablakokat kívülről.
Igen, egyébként érdekes, amikor én Dubajban sétálok, ugye látni ezt a társadalmi réteget is, a, úgymond a vendégmunkásoknak ezt a rétegét, de hogy azért Dubaj van annyira attraktív úticél munka szempontjából, hogy igenis sok európai szellemi értéket bevívő munkásuk van, tehát hogy rengeteg nyugati ember sétál farmerban és pólóban, stb., akik ott nem ablakmosni mennek, hanem működtetik a cégeket, stb., hogy ettől függetlenül Dubajnak szerinted mennyire van egy ilyen autentikus, mit tudom én, Arábiához hasonló, vagy olyan hátteret megőrző kultúrája? Tehát ha Dubajba ellátogatunk, akkor abszolút csak erre a technokrata metropoliszra számíthatunk, vagy pedig vannak olyan részei a városnak, ahol kicsit vissza lehet nyúlni. Tehát megtartottak-e valamit ebből az örökségből?
Hát van, a Creek, az a Dubai Creek, ez egy ilyen kicsi öböl lényegében a Dubajnak a keleti felén. Ennek az egyik oldalán, nyugati oldalán létrehoztak egy ilyen mesterséges kisvárost, egy skanzent, hogy hát ilyenek voltunk még a 19. században. Mindenki tudja, hogy tényleg ez egy turista látványosság. És a keleti oldalon, ott bemegyünk a Jumbuiba. Az nem autentikus a tekintetben, hogy nem az a régi, ilyen romantizált 19. századi Arábiát idézi, hanem a klasszikus 1960-as, 70-es évek házai, autói, kisüzletek, zajongás, tehát ott azért mégis ez a nyüzsgő közlekedet ott van, mindenféle pompa, csillogás, meg sznobiznus nélkül. Egyébként ott lehet a legjobbakat enni, ott a legjobb az éjszakai élet, kimegyünk az utcára, kajabálnak az emberek, tehát ott azt érezzük, hogy igazán Közel-Keleten vagyunk, és elindulunk nyugatra, hatalmas nagy sugárutakon, feltűnnek a felhőkarcolók, és onnantól kezdve, na most ez Manhattan, Szingapúr, Tokió, nem tudjuk hova tenni.
Na most pont egyébként visszaadtad az én benyomásaimat, és én is körülbelül először és másodszorra és harmadszorra is így éreztem magamat Dubajban. Nekem egyébként azért egy ilyen hasznos belépő, úgymond az arab félszigetre Dubaj, mert viszonylag alacsony szinten van ez a kulturális sok Dubajban, tehát a belvárosban, a plázákban, stb. Viszont mégis azért felkészíti az embert, hogyha esetleg tovább menne Omán felé, ami azért sokkal, majd mindjárt elmesélettel sokkal autentikusabb közeg, hogy mit lehet várni, vagy milyen irányba fogunk majd itt felfedezni dolgokat. Még egy kérdés, Zsombor, hogy értem, hogy az olajpénzzel valamit csinálni kell, de azért feltételezzük a emirátusok vezetőiről, hogy egy picit hosszabb távon gondolkoznak, és nem csak szép nagy épületeket akarnak építeni. Mi lehet a céljuk? Mi a céljuk azzal, hogy a sivatag közepén gigametropoliszokat építenek fel, most láttam, hogy nyitott a Louvre múzeumot, tehát a kultúrát is importálják, úgymond. Merre felé tart ez az ország?
Igazából azt tudni kell, hogy Dubaj a 2008-as gazdasági válság előtt kifogyott a kőolajból. Ez a dubai emírség. Abu Dhabinak volt, sőt, az volt a világ első politikai entitása, aki a gazdasági válság idején államcsődöt jelentett. Természetesen ezt nem hozta a Wall Street Journal címlapokon, de a dubai emír az Abu Dhabi emírhez ment kuncsorogni pénzért, hogy segítsék ki. Aztán ez volt egy akkora pofon Dubajnak, hogy hát bizony itt a kőolaj korszaknak vége. Na de hova tovább? És akkor az emír, egy nagyon híres emír, ez a Sheikh Maktoum, ő volt az, aki kitalálta, hogy építsünk a régmúltra, az mire épült? A kereskedelemre. Vagyis legyen Dubaj egy igazi hub. Nem véletlenül, ez már korábban megtörtént, de nem véletlenül, hogy az Emirates az, ami a világ egyik legelső légitársasága. Tehát egyrészt mind az utasok, mind pedig az áru szempontjából kössük össze az egész világot.
Rajtuk menjen keresztül a világ.
Pontosan. Ezen kívül ott az ingatlan biznisz. És nem csak arról van szó, hogy most felépítették ezeket a mesterséges szigeteket, azt így nem tudom jobban fogalmazni, pofára estek, amikor nem tudták évek múltán se eladni, mert senki nem akarta megvenni, mint a Nigériát, vagy a Fülöp-szigeteket, ott a kis szigeteket, mert semmit nem lehet ott csinálni. Viszont ezen túlmenően ezért egy eléggé komoly ingatlan biznisz, ingatlan panamázás alakult ki, és ezen kívül az adózási feltételek kitűnőek. Tehát, hogyha valakinek van...
Az árakból is látszik, igen, egyébként.
Igen. Tehát, hogyha valakinek vannak üzleti tervei, akkor pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi szempontból Dubaj nagyon jó. Ott mindenki találkozik. Az afgán, a filipino, az afrikai, a latin-amerikai, az észak-amerikai, európai, tehát egy olyan kozmopolita városról beszélünk, ahol nem csak az éttermek terén látjuk ezt a kozmopolita mi voltát, hanem konkrét az üzletben is. Mm. Ott bármit el lehet adni, ott nincsenek korlátok jóformán. És természetesen vannak emberek, akik ezt így meglovagolták. És emellett még a turizmus. Na most azért látni kell, hogy Dubajba a turizmus az nagyon mesterséges. Tehát elmegyek Dubajba szafarizni, vagy elmegyek Dubajba sivatagozni, hát aki már járt más arab országba, tudja, hogy egy picivel autentikusabb a szafarizás, sivatagozásot. Viszont, ami nagyon fontos, és kiemelted ezt a Louvre-t, rájöttek arra is, hogy nem elég azt mondani, hogy gyerekek, itt a sivatag, akkor menjünk ki terepjárózni, hanem rendben, akkor húzzunk föl egy Louvre-t,
hozzuk a kultúrát.
Hozzuk a kultúrát, alakítsunk ki olyan kulturális hubokat, ahova a világ legnépszerűbb előadóit, zenekarjait,
okos.
Kiállításait, mindent oda lehet vinni, és azt gondolnánk, hogy ez a Louvre, ez olyan, mint ami a kínaiak lemásolnak mindent, nem itt történt egy államközi megegyezés, és az a Arab Louvre Abu Dhabiban, ez lényegében a közel-kelet egyik legfontosabb kulturális központjává vált.
Nem semmi. Egy okos politikának tűnik, hogy amíg van pénz a kőolajból, minden másba fektessük be, ami majd a kőolaj után megfenntartja ezt a helyzetet, hogy, hogy a világ annyira rá lesz állva, hogy rajtunk keresztül pörögjön át a pénz, az utas, az áruforgalom. Ja, tényleg érdekes, a sivatag közepén a semmiből. Egy picit szóljunk azért a fővárosról, egy másik emirátusról, Abu Dhabiról. Megmondom őszintén, keveset voltam Abu Dhabiban, és a legerősebb emlékem az, hogy láttam egy ilyen automatát, egy pénzfelvevő automatát, ami nem pénzt adott ki, hanem aranyrögöket. Ilyen aranyrögöket lehetett felvenni belőle. Abu Dhabi a leggazdagabb ezek közül az emírségek közül.
Igen, tehát amikor itt még az adás elején mondtad, hogy hát a homokó húzzuk meg a határokat, ennek igen a 19. században nem volt jelentősége. A 20. században annál
nagyon.
Ugyanis hirtelen kiderült, hogy kinek a homok olaj. Micsoda olajkészleteket rejt, és bizony az Abu Dhabi emírségnek mind a tengeri, mind pedig a szárazföldi területén nagyon komoly kőolajkészletek vannak, tehát a gazdagságuk nekik azért még hosszabb távon is garantált, és igenis, ők is próbálnak valahogy befektetni, és hát igen, ez a aranyrögös bankautomata, ez csak egy szürreális jelenség, amit az emírségekben tapasztalhatunk, hát vannak kiváló összeállítások YouTube-on, vagy bármilyen cikkekben, hogy Dubajban nincsen lehetetlen. Tehát ameddig pénz van, addig azt megvalósítják, addig arra igény lesz, hát kérdés, mi lesz majd a pénz után, amikor elfogy.
Na, akkor lassan indulhatunk is Ománba, még egy dolgot szeretnék előtte kérdezni. Dubajt nagyjából ugye ismerjük. Dubajon kívül, Léci, mondj egy dolgot, ami az emirátusokban, mondjuk amikor te mész a saját csoportoddal, ahova mindenféleképpen el szoktatok menni, és nem a szafarira gondolok a homokban.
Nekem Abu Dhabival legkülönlegesebb látványosság az az Abu Dhabi nagymecset volt, amit a Zayed Sheikhről, az államalapítóról neveztek el, egy csodálatos nagymeset. Ott is érződik a pompa, tehát az emírségek beliek nem szórakoztak. Mindenből igyekeztek a leget összehozni. A legnagyobb, a leghosszabb, a leggrandiózusabb, a legdrágább, stb. Viszont mégis Abu Dhabiban azt érzed, hogy nincsen ez a hivalkodó pompa, mint Dubajban. És ez a mecseten is.
Hát ennyire más a hangulat a városnak.
Nagyon más. És van, ami egy nagyon új látványosság, pár éve nyitották meg a nagy közönség előtt, az Abu Dhabi emírnek a palotája. Oda azért érdemes lenni, hogy lássuk azt a pompát. Tényleg test közelbe, amikor beengednek az uralkodó család hivatali palotájába. Ez kicsit olyan, mint a parlamentünkben mi elmegyünk. És egyszerűen ott rájövünk, hogy itt tényleg nincsen határa a fényűzésnek. Tehát emiatt érdemes oda elmenni, és mégis ezeket megnézzük, azt el tudjuk tenni egy skatujába, egy kis dobozba, hogy igen, ez volt
létezik
az emírségek.
Ilyen.
Létezik ilyen, láttuk, de ha minden jól megy, láttuk a másik oldalát is, azt, ami ezt felépítette, illetve azokat, akik ezt felépítették. Én ezt emelném ki, így elsősorban így Abu Dhabiból. Nagyon sok különlegesség van ott, nekem jobban tetszett sokkal, mint Dubaj.
Igen, emirátusok abszolút legek országa, és akkor ezek szerint mindenféleképpen érdemes elmenni, ha nem is az autentikus kultúrájáért, hanem azért, hogy lássuk, hogy a 21. században mit lehet megtenni pénzzel, ennek a szónak a jó és a rossz értelmében is.
Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast, iratkozzatok fel hírlevelünkre a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcast adásokról.
Na, és akkor egy kicsit evezzünk azért autentikusabb vizekre. Egy mennyi 150-200 kilométerre van Dubajtól az ománi határ. Megérkezünk határa, és egy másik világba lépünk, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Egy abszolút másik világba. Tehát szeretik az omániak úgy reklámozni magukat, hogy minden, ami nem Dubaj.
Minden, ami nem Dubaj.
Minden, ami nem Dubaj. És egyébként ebbe a mentalitásuk, a külföldiekhez való hozzáállásuk, a turisztikai értékeik is, illetve az egész országnak a szerkezete, kultúrája.
De miért, Zsombor?
Beszéltél itt a határól. Legjobb erre a váltásra nem berepülni Dubajból Muscatba, hanem végigmenni a határon. Az emirátusiakban én mindig is éreztem egyfajta pökhendiséget a határon. Tehát, hogy nekünk van gazdagságunk, te csak itt egy utazó vagy. Ez a aláfelé rendelt viszony, amihez ők hozzászoktak. Ezzel szemben az ománi határőrök szívélyesek, jó, hogy kávéval nem kínálnak meg, miközben beütik ugye a pecsétet az útlevelünkbe. Kedvesek, megkérdezik, miért jöttünk, jaj, de jó, érezzétek jó magatokat. Sokkal emberibb. Már a határon, és akkor elmegyünk ugye Muscatig, mit látunk? Sivatagot. Itt még nem érezzük, de Muscatba egyből nincsenek felhőkarcolók. Ez pedig annak köszönhető, hogy az előző szultán, aki 2020. januárjában, hát körülbelül egy éve halt meg, 50 évig uralkodott. Lényegében ő volt az, aki felépítette Ománt. A középkorból bevitte a 21. századba. És ő kimondta, hogy a róla elnevezett Muscati nagymecset, minaretjénél magasabb épület az egész országban nem lehet.
Elég konzervatív hozzáállás.
És mi ennek az eredménye? Nincsenek nagy felhőkarcolók, mindenki próbál autentikusabb stílusban építeni, nagyon szép épületek vannak, ilyen hófehérek, a tisztaságot érezzük ott, a rendet és a nyugalmat. Tehát Dubaj az minden, csak nem a nyugalomnak a városa. Folyamatosan nyüzsög 0-24-be, Muscatban viszont azt érzi az ember, hogy itt le vannak lassulva az emberek.
Tehát azt mondod, hogy ez egy tudatos politikai döntés az, hogy Dubaj vagy az Emirátusok olyan, amilyen, és Omán olyan, amilyen. De mi lehet ennek az oka egy picit így visszanyúlva? Tehát miért alakult úgy az Ománnak a történelme, hogy a Szultán Kabusz például, amikor ezt a döntést meghozta, akkor az emberek támogatták. Alapvetően konzervatívabb a népesség, jobban kötődnek a történelmi arab, kulturális vagy a iszlám gyökerekhez, vagy miért lehet ez?
Minden is, amiket felsoroltál, az benne van. Az egyrészt a kultúra és történelmébe azt is hozzá kell tenni, hogy még mondjuk emírségek belieknek az ősei ott a Perzsőből mentén kereskedtek, gazdálkodtak, stb., addig az omániak voltak egész Kelet-Afrika urai. Tehát Zanzibár az ománi szultanátusnak volt a területe, ugye fűszerszigetek voltak.
Hát tényleg az ott nincs is messze, igen.
Nincsen messze, az egész kelet-afrikai partvidéket ők uralták.
Hát erről nem tanulunk itt a magyar iskolákban.
Igen, és ez miért fontos? Egyrészt azért, mert hogyha megnézzük az ománi embereknek az arcberendezését, érezzük, hogy sokkal sötétebb a bőrük is, teljesen más, mint az emírségek belieké.
Pedig milyen kis különbség a távolságban.
És... Pontosan, csak míg az emírségek beliek ugye inkább a Perzsőből felé nyitottak, addig az omániak az Indiai óceán felé. Tehát érződik egy afrikai hatás is, és ez nem csak a fizimiskájukban, hanem a ruházatban is. Sokkal színesebb a ruhájuk. Ez a kulturális vonal, tehát a kereskedelem az teljesen más irányba terelte őket. Aztán volt egy másik, a kulturális hatásokon belül a vallás. Ők a szunita iszlámnak egy eléggé különleges ágát képviselik, ez az ibadita vonal. Erről azt kell tudni, nagyon tömören összefoglalva, befelé konzervatív, kifelé nyugodt. Már azt mondom, ilyen zen stílusú és elfogadó. Tehát alapvetően ománi nőkkel nem nagyon tudunk találkozni az utcákon. Ebből a szempontból érezzük a konzervatívot.
Otthon maradnak.
Otthon maradnak, és még a bazárokba is alig látunk. Viszont sokkal nyitottabbak az utazók felé, sokkal megengedőbbek. Tehát ami a kozmopolita mi voltát adja Dubajnak, itt ezt nem így hirdetik a kozmopolita, hanem egyszerűen te idejöttél, adunk neked lehetőséget, te adtál cserébe valamit, és elfogadjuk a te vallásodat. És mi ebben a leghihetetlenebb? Sétálunk a Muscati kornison, tengerparti sétányon, és egy síta mecset figyel be a bazár mellett. És
itt ez jön a kék tetejű, ez a kék.
Pontosan.
De gyönyörű az a mecset.
Pontosan, és igazából itt jövünk rá, hogyha a fővárosnak a centrumában ennyire jelentős a síta iszlám, akkor rájövünk, hogy itt azért vannak komoly, jó értelembe vett játékok, tehát, hogy itt mindenkinek megvan kvázi a maga területe. És amikor én voltam Ománba, utasaim, elmentünk mondjuk a különböző vádi betyárkodása, úszni, ugrálni, élvezni a hűsítő vizet, bikinibe lehettek. Most már mondják azt, hogy vegyenek föl egy pólót, ami egyébként a nap ellen egyébként pont hasznos is, de alapvetően nem az volt, mint például egy dubai tengerparton, a Burj Al Arab, a vitorlaszálló mellett, hogy árgus szemekkel figyelnek titeket, és hogyha bikinibe vagytok, hát azért publikus parton
de érdekes, pedig milyen ellentmondóásnak tűnik ez, hogy ott mégiscsak egy ilyen nyugati jellegű világ, legalábbis megjelenésre, és mégis Ománban.
Mondjuk ez az elzárt vádikra érvényes. Tehát, hogy a nyílt tömeg számára elérhető tengerpartokon ott az ománi konzervatívabb szabályok érvényesek, és ami nagyon fontos, ugye minden iszlám témánknál itt előjött az alkohol kérdése. Omán az egyetlen olyan ország, ahol úgy van alkohol, hogy a külföldiek is kvázi jegyre vehetik.
Na, ezt hogy kell elképzelni ezt a rendszert? Hát,
mint az izlandi. Tehát, hogy van a Vin Budin, ugye Izlandon így hívják, az alkoholüzlet, itt nem alkoholüzletek vannak, hanem itt a szállodákba. És a szállodákba azok vásárolhatnak alkoholt, akiknek van kártyája, tehát expatok, diplomaták, esetleg olyan helyiek, akik nem vetik meg az alkoholt, és akkor bemennek, és nem a bankkártyájukkal, vagy készpénzzel fizetnek, hanem ezzel az alkoholkártyával.
Ez nagyon fejlett hozzáállás. Nem
igen, ugyanakkor erre. Azok az expatok, akik ott dolgoznak, hát azért sokszor járnak át Dubajba, mert hogy nincsen már annyi 4-5 csillagos, egyrészt a keretet nem tudják kimeríteni. Tehát hiába van egy nagy keret, nincsen annyi hely, ahol be tudnának ülni. Miért? Azért, mert 4-5 csillagos szállodákban van, az hol van, Maszkádban. Miért elmész vidékre, ott már nem tudod használni.
Hát, de mégis egyfajta ilyen középutas dolg ez. Na, akkor megérkeztünk Ománba, megtudtuk, hogy jó fejek az emberek, hogy történelmileg azért másképp fejlődött, mint Dubaj, mert másik irányba hódítottak, ha lehet így mondani. Mit csináljunk Ománba? Merre felé menjünk? Mit érdemes ott megnézni?
Én Ománt úgy írnám le, hogyha az utazó mindenféle előismeret nélkül a sivatagi környezetet azonosítja a homoksivataggal, hát akkor itt pozitívan fog csalódni.
Ez egy jó kezdés, mert
itt mindent meg lehet tapasztalni, ami része a sivatagi környezetek, de nem csak a homoksivatagból áll. Ugye már említettem ezt a vádi betyárkodást. Azt kell tudni, hogy ott van a Hajar-hegység Omán északi részén. Ez egy 3000 méteres magasságot is elérő sziklahegység, amit felszabdaltak a különböző vízfolyások. Ezek alakították ki ezeket a vádikat.
Mi ez a ez maga a vádi, ez a vízfolyás?
Igen, hát ez az időszakos vízfolyás. Kanyon. Igen, ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon szűk kanyon, amit így az évszázadok alatt, évezredek, évmilliók alatt a víz kivált magának.
És mit betyárkodsz itt, Zsombor?
Hát itt miért jó ez? Kalandturizmus ez kiváló. Egyrészt úszhatunk benne, tényleg szabadon, mint egy balatoni ruhában, belemehetünk a hideg, kristálytiszta vízbe, ez a hűsítően hideg vízbe, úszhatunk, lehet ugrálni, vannak ilyen kanyoning terepe, például a Kiskígyó kanyon az olyan, 4 órás túra, ott aztán kötélen is kell mászni, csúszdázás, természetes víz által kivált csúszdákban, vagy mászunk, vagy ugrunk, néha barlangokon is keresztül kell menni, hihetetlen jó kaland faktor van, és ez csak a Kiskígyó kanyon. A Nagykígyó kanyon az így világszerte egy igazi kemény kanyoning terepet jelent, és egy csomóan, akik szeretek kanyoningozni, azok elmennek ezért Ománba, hogy a Nagykígyó kanyonon is végig menjenek. Akkor ott van a hegymászás. Most ezt nem úgy kell elképzelni, mint alpinizmus itt Európában, hanem itt ez a 3000 méter magas hegy. Lényegében itt nagyon sok különböző turista ösvény megy, hát árnyék nincsen semmi, erre fel kell nekünk készülni, de ezen hegyi utak közül a leghíresebb az az Arábia Grand Canyonja balkonján végigvezető turistaút. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek a Hajar hegységnek az oldalába van egy vádi. És ez a vádi, ez ilyen 1000 méter mélyen van ettől az ösvénytől, és az az ösvény, ez ott kanyarog. Elsőre felülről nézve félelmetes, nem akarok oda menni, mellé zuhanok. Viszont amikor ott vagyunk, hát rájövünk, hogy azért próbálkozni kell erősen, hogy lezuhanjunk 800-1000 métert, de mégis az a szédítő mélység ott az embert itt teljesen magával ragadja.
Érdekes egyébként, hogy ugye ezek, amikről most mesélsz, teljesen ismeretlen régiók így a nagy közönség számára. Miért van az, hogy az elmúlt 1-2 évben már egy picit kezdünk hallani Omáról ezt-azt turizmus terén, de hogy az elmúlt évtizedekben nem volt ez egy ilyen top turista desztináció?
Az omániak úgy álltak hozzá, hogy aki veszi az időt, energiát, hogy utánolvasson, az úgyis nagyon hamar rájön, hogy csodaszép ország vagyunk, tehát el fogsz jönni. Viszont nem akartak ilyen gerilla marketinget csinálni. Azért, mert...
Hát és egy nagy különbség Dubajhoz képest.
Ez egy nagy, abszolút... igen, tehát, hogy nem látunk mindenhol, itt is törökországi, tunéziai, egyiptomi üdülő paradicsom hirdetik magukat, hogy menjünk oda, szálloda, all inclusive, stb. Na most Ománba a legjobb, hogyha az ember úgy megy, hogy kalandturisztikai szemléletbe. Tehát ott nagyon erős a kulturális jelenlét. De ott bizony, hogyha igazi Ománt akarod látni, akkor menj be dűneralizni a sivatagba, menjél Vádi betyárkodni, menjél Arábia Grand Canyonjába, akármi búvárkodhatsz is, tehát hogy az aktív turizmusra épül, és ők ezt nem akarják hirdetni. Viszont aki már egyszer elment Ománba, az rájön, hogy húha, ciki, hogy nem ismertem eddig. És egyébként az omániaknak, meg nekünk is miért előnyös ez, nincsen tömegturizmus. Tehát a tömegturizmust igazából Ománban egy tényező jelenti, azok a hatalmas nagy óceánjáró hajóknak az utasai, akik kikötnek Maszkátba, és ott egy-kettő dolgot megnéznek.
Ezt el kell kerülni. És ezen kívül jók vagyunk.
És az országban amúgy nincsen tömegnyomor.
Ja, amúgy nekem is pont ez a benyomásom Ománról. Most, ha felületesen nézem, akkor igazából természetileg az egyetlen olyan ország az egész arab félszigeten, bár Jemenben nem jártam, ugye most a polgárháború miatt, ami tényleg kis helyen természetileg is változatos. Tehát, hogy lehet kocsizni erre, hegyek vannak, arra kocsizni, akkor tenger, arra kocsizni, akkor óceán, aztán pedig vegetáció vádig, viszonylag kicsi helyen. Tehát ugye a többi, cáfolj meg, hogyha nem így van, de hogy azért elég erősen ez a homok per kősivatag jelleg, és Ománban tudtam ettől a tipikus, sztereotipikus arabfélszigeti képtől elszakadni leginkább.
Na most még Szaúd-Arábia is egy csodálatos ország természetileg, de gigantikus. És a látványosságok annyira távol vannak egymástól, hogy ott nem úszod meg, hogy egy 20 napos program alatt ezeket mind megnézed. Ománba lényegében egy 7-8 napos programmal ezeket a látnivalókat kényelmesen fel tudod fűzni, és nem kell iszonyatosan nagy távolságokat utazni.
Hát meg az sem mellékes, Zsombor, így európai utazó szempontjából, mondjuk az előbb, amit említettél, Vádiban, fürdőruhában fürödni, ugye Szaúdi oldalon ez, ami szomszédos ország, fővesztés terhe mellett sem lehetséges. Tehát, hogy ebből a szempontból mindenféleképpen attraktív Omán. Egyébként ez egy érdekes kombó, amit talán ez lehet, hogy a Sultan Qaboosnak valamennyire a személyes hagyatéka, hogy megtartani a kultúrát, alapvetően ilyen konzervatív, nem tudom, világnézetben hagyni a népet, viszont, ahogy tök jól mondtad, kifelé mégis egyfajta elfogadó nyugodtságot árasztani. Ezt több Ománban járt turistától is hallottam már, hogy ilyen különleges ebből a szempontból ez az ország.
Igen. Tehát gazdagok annyira, hogy ezt már meg is tudják mutatni az embereknek. Uh-huh. Viszont ott van az a tényező, hogy van ideje az utasoknak, és tudják, hogy gazdagok. Tehát, hogy ők egyáltalán nem rejtik vék alá hatalmas terepjáróból kiszállva. De az milyen érzés, amikor ott a bazár mellett megáll egy böszme nagy terepjáró, kiszáll a helyi erő, az ilyen jellegzetes kis kalapjával, és oda jön pacsizda, hogy szevasztok, honnan jöttetek. Na most én ezt az emírségekben nem tapasztaltam, és ez nagyon fontos különbség.
Tényleg mennyire befolyásolja a politika, meg egy ország fejlődési iránya az embernek ezt a legmindennapig viselkedését, a világlátását. Egyébként miért gazdagok az omániak? Nekik is van olajvagyonuk, ugye arról nem annyira hallunk, hogy ők
van, jól tudom, a világ 8. vagy 9. legnagyobb kőolajvagyonával rendelkeznek. Nem kell őket félteni, de ők idejében rájöttek arra, hogy na, ebből azért nem lehet akkora nagy pompát képíteni, és talán ezért is választották nem csak ez, hogy minden, ami nem Dubaj, hanem minden, ami nem a Perzsőből menti fényűzés. Tehát ők ezt az utat tudatosan választották, mert fenntarthatóvá akarták tenni az országuk fejlődését, nem az, hogy hirtelen most meggazdagodnak, azt utána megnéznek, hogy miből tudják ezt majd finanszírozni.
Itt az előbb tök jó ilyen kalandturisztikai, természeti opciókat mondta, hogy mit érdemes csinálni, merre érdemes menni. Hogyha valaki történelmileg régi városokra, vagy nem tudom, mi lehet ott kíváncsi. Lehet ilyesmire számítani, mert hogy azért mégiscsak itt egy, gondolom, valamennyire nomád törzsek mozogtak így a történelem nagy részében. Vannak-e ilyen kulturális helyszínek?
Három nagyvárost említenék. Hát első Maszkát. Tehát Maszkátról azt kell tudni, én személy szerint ott bármikor letelepednék, és ott leélném az életemet. Imádom azt a várost.
Bírod a meleget.
Igen, de a tenger azért hűsít annyira, ja, hogy igen, ne legyen elviselhetetlen. Maszkátnak az az előnye, hogy igazából a sziklák, a nagy sziklahegység és a tenger közé így hosszan felfűződve kanyarog, nagyon szép öblök tagolják, és történelmileg, földrajzilag ez különböző kis városrészekből állt, amit most már összekötöttek utakkal, tehát megvannak a különböző városrészek, és Maszkátnak a történelmi negyede, ez rémhangulatos. Tehát önmagában ezt is kiemelném, hogy azok, akik kultúrára vágynak, azok menjenek el a színes Mutrah bazárba, ez ott van a Kornison, a már említett síta mecset mellett, és ott a bazárba mindent kaphatnak, ami a kelethez tartozik. Tehát ott vannak a gyönyörű lámpák, természetesen a töménytelen tömjén, tehát ugye Omán, mint a tömjén földje, mindenféle tömjén alapú portékával kínálja az utazókat, a bazár tele van, ezen kívül természetesen szőnyegek, stb. Stb. Nagyon hangulatos rész. A szultáni palota, az is egy csodálatos hely. Aztán ott van Nizwa. Nizwa volt a régi főváros, és ezen kívül megkapta még az ilyen iszlám világon belül, mint ahogy nálunk van ez az Európa kulturális fővárosa. Ilyen van az iszlám világban is, és Nizwa nemrégiben megkapta, elnyelte ezt a díjat, és annak a belváros is rémhangulatos. Tehát ez a klasszikus agyagfal, benne a bazár, egy erőd, egy mecset, és köré épült a modern város.
Mondhatjuk azt, hogy ez a két belváros, amit most említettél, egyfajta ellenpólus Dubajnak, amit az előbb meséltél, ez a
abszolút, kicsit... ez nem mesterséges igen, tradíció, hogy... hanem ez tényleg ott van, csak felújították.
Tehát nekik nem is ilyen első számú bevételi forrás a turizmus ezek szerint, hogy nem annyira mennek erre rá? Vagy,
nagyon
vagy
komoly bevételeik ilyenek. Vannak, de nem vitték el abba az irányba, hogyha nincsen turizmus, akkor hirtelen összeomlik a gazdaság.
Tehát, hogy a jövőben ez
mértéktartóak, talán ez a legjobb szó. És ott van a harmadik város, ami turisztikailag különleges, nekünk biztosan. De nem ez a jelentőség, hogy most jól néz ki. Ez Szúrvárosa, vagy Súrvárosa. Ez azért fontos, mert ugye Szimbádról már hát rengeteget hallhattunk, sokan azt gondolják, hogy misztikus figura volt, mások azt mondják, hogy hát az egy valós hajós volt. Na most Ománban azért ne filtassuk azt, hogy mennyire volt misztikus személy, az omániak azt mondják, hogy bizony a miénk volt, és elvileg Szúrvárosában. Igen, igen, tehát erre figyelni kell, hogy bizony Szúrvárosában született. És miért Szúrvárosában? Szúr úgy néz ki földrajzilag, mint Velence. Ilyen kicsit lagunás, kiváló a kikötésre, a hajók építésére, stb. Stb. És még Szúrvárosában él Virul, hát a Virul az lehet, hogy már egy kicsit túl magasztos kifejezése arra, de próbál túlélni az utolsó olyan hajógyár, ahol vendégmunkások dolgoznak már ott, tehát nem helyi erők, de a régi klasszikus fából készült hajókat csinálják, amivel járták évszázadokon át a tengereket. Na most ezeket nem kereskedők veszik meg jobbára, hanem katari megrendelésből különböző multimilliárdosok, hogy a jachtok mellé legyen valami
mutatóba.
Mutatóba.
Hát legalább működik.
Legalább fenntartják. Tehát ez nagyon különleges ott. Illetve amiről még fontos így említést tenni, azok az ilyen nagyon pici falvak, ahol van egy szép vár, például a Bahla erőd, hát ez csodálatos. Ezek felújított UNESCO világörökség részét képező gigantikus várak.
Tényleg milyen ismeretlen régió.
És ezek a várak, ez tényleg minden, ami a misztikus kelet képzetét így megadja, tehát azok a lobogó zászló, a pálmafa közepette, az agyagváros, meg agyagvár, benne a párnák, a nagyon szép teásedények, tehát minden, ami a kelethez hozzátartozik.
Itt Dubaj kapcsán, meg most Omán kapcsán, a hajóépítő kapcsán említetted a vendégmunkásokat, hogy számomra Ománból egyébként egy visszatérő ilyen élmény, hogy őszintén a legjobbakat, amikor Ománban ettem, mert így az Arab-félsziget kapcsán ritkán beszélünk konyháról, meg gasztronómiáról, azok a vendégmunkásoknak voltak, a helyi fülöp-szigeteki, bangladesi, indiai, stb. Stb. Étkezdei. Ezen túl mit lehet mondani, akár nem csak Ománról, hanem úgy Arábiáról kaja szinten?
Hát, valóban nehéz leválasztani a tradicionális arab konyhától. Tehát amikor mondjuk libanoni konyháról beszélünk, arról mindenki tudja, hogy az miért hívják libanoni konyhának. Itt azért az ománi konyha, meg emírségekbeli konyha, hát ez már nehéz. Viszont keveredés van. Tehát, hogy oké, jöttek a pakisztáni, bangladesi, indiai vendégmunkások, ők hozták a saját ízeiket, volt már ott azért egy komoly ízkultúra, az omániak meg Afrikából hozták hozzá a fűszereket. Tehát mondjuk azt, hogy egy igazi gasztronómiai kultúrsok élményünk van, tehát ott mindenféle ízt megtalálunk, de ami igazán ománi, hát az nem egy főétel, attól nem lakunk jól, az a kardamonos, isteni kardamonos kávé,
ja, is mond,
és a mézes datójájuk. Ez mindenhol ott van, a múzeumok bejáratánál, a szállodák bejáratánál, bármilyen látványosságnál, ott van a termoszba kardamonos teja, papírpoharak, szépen kitöltjük, mellett ott a datója is ingyen.
Most, ahogy mesélsz róla, érzem az illatát, igen. És annyira megjön ez az omán érzés. Isteni. Egyébként a még a másik, ez a chai halib, az nem tudom, hogy Ománba is megy-e, ez a sűrített teljes öte,
igen,
amit nagyon,
pontosan
nagyon
ez is van.
Na hát, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy a mai részben körülbelül ennyi fért bele. Akinek az volt eddig a fejében, hogy Arábia, Arábfélsziget, az homok, esetleg szikla, remélem, hogy most Zsombor egy picit így cizelálta ezt a képet, és tudott egy pár újdonságot mondani. Nem tudom, Zsombor, neked esetleg valami kedvenc helyed, akár Emirátus, akár Ománia, ami így eszedbe jut.
Én Nizwát szeretem.
Nizwát szereted.
Nézd, tehát mindig, amikor elmegyek oda, én egy évre előre megveszem a datója szirup, a datója, meg a különböző te a készleteim, mert biztos, ami biztos, és ott nagyon szeretek vásárolgatni. És még a dűneralizás. Tehát azért hatalmas terepjárókkal veretni ott a sivatagba, az egy hatalmas nagy élmény.
Vörös homok egyébként, amerre szoktál menni, vagy sárga?
Inkább sárga.
Sárga homok.
Igen, a vahiba dűnék inkább sárgásabb.
Ja. Na hát, köszi szépen, hogy itt voltál megint. Nagyon jó beszélgetés sikeredett. Szia, szerintem találkozunk még itt a Wanderers podcastben. Kedves hallgatók és tőletek is búcsúzunk, várjuk a visszajelzéseiteket, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találtok meg, és böngészétek utazási magazinunkat a wanderers.hu weboldalon. Sziasztok!
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.